A János evangélium a 15. részéből olvasom az első 8 verset. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Illúzió és valóság. Mennyire nehéz elválasztani ezt a kettőt egymástól. Mennyire félelmetes lehet akár egyik, akár a másik. Gondoljunk csak bele, mennyi energiát fordítunk az illúziók fenntartására az életünkben. Hogy fenntartsunk illúziókat mások számára, amit másokkal próbálunk elhitetni, vagy olyan illúziókat, amit saját magunkkal szeretnénk elhitetni. A legkülönbözőbb illúziókba ringatjuk magunkat, hogy ne kelljen szembenézni a valósággal. De akár ugyanennyi energiába telhet, ha valaki kitűzi célul azt, hogy meg akarja ismerni teljesen a külső vagy a belső valóságot. Hogyha fel akarja térképezni teljesen azt, fel akarja tárni, hogy mi is a valóság, mi is a teljes igazság. Abban hasonlítanak egymásra illúzió és valóság, hogy egyik sem ismerhető meg teljesen, és bizonyos, hogy egyik sem adhat teljes boldogságot. Kibékíthetetlen ellentét ez a kettő, és nagyon sokszor e kettő között feszül az életünk. Mi a valós, és mi az, amit csak képzelünk, mi az, amit bebeszélünk magunknak, mi az, amit mások beszélnek be nekünk, mi az, amit megpróbálunk elhitetni magunkkal, de igazából nincs is úgy. Mi az, ami álom, és mi az, ami valóság. Ki mondja meg, mi a való, és mi az illúzió? Ki mondja meg, hogy tényleg létezik-e Isten? Ki mondja meg, hogy tényleg milyen az az Isten, hogyha létezik? Ki mondja meg, hogy milyenek vagyunk mi valójában? Ki az, aki igazi tükröt tart? Ki az, aki tényleg megmondja, hogy milyen ember vagyok, aki nem akar finomkodni, nem akar megbántani, de nem is akar rosszat? Ki az, aki megmondja, hogy mi a jó és a rossz? Mi az, ami gyógyít, és mi az, ami megbetegít? Illúzió és valóság. Eszembe jött egy történet. Nagymamámnak volt egy gyümölcsös kertje, ahova nagyon sokat jártunk gyerekkoromban. Városi gyerekként nagy élmény volt kint lenni a természetben, és a legkellemesebb időtöltés volt ott lenni. De az egyik legfájdalmasabb és legnehezebb időszak számomra kisgyerekként a metszés volt. Nem értettem, hogy minek kell levágni a szép és olykor egyébként már bimbózó hajtásokat. Kisgyerekként sajnáltam őket. Sajnáltam, hogy elvesznek, mert tudtam, hogy a sorsuk az, hogy összegyűjtjük és aztán elégetjük. És gyerekként az unoka testvéremmel mindig lobbiztunk egy pár ilyen veszőért, hogy hadd tegyük őket vízbe, és legalább azokat hadd mentsük meg. És próbáltuk őket kihajtatni, vagy valamit csinálni velük. Így volt ez a szőlővel is, szőlőlugas metszésekor néha egy-egy veszőt sikerült megmenteni és vízbe tenni. És ott volt a túlélésnek az illúziója. De hát tudjuk, hogy mi történik, egy picit elkezdtek hajtani, egy kis zöld hajtások lettek rajtuk, és aztán utána elpusztultak. Nem hoztak virágot, nem hoztak termést, mert nem voltak rajta a szőlőtön. Illúzió és valóság. A mai történet, ami előttünk áll, az Én vagyok mondások sorozatban van. Abban a nagy sorozatban vagyunk, hogy mit mond Jézus, hogy ő kicsoda maga, és mi kik vagyunk ennek fényében. János evangéliumában ez az utolsó a sorban, az utolsó én vagyok mondás. Látszólag egy nagyon egyszerű kép. Látszólag, ha a keresztény hitet lehetne ilyen szintekre tenni, és mondjuk 10 szint lenne, akkor ez 1-es szint. Nagyon egyszerű. De fogjuk majd látni, hogy bonyolult, és igazából nagyon összetett. És komolyan kérdéseket vet fel azoknak is, akik nagyon régen hitben járnak, és azoknak is, akik még éppen hogy csak keresik Istent. Szeretném, ha először a képet megnéznénk, a képnek az elemeit, aztán utána egy kicsit arról beszélek, hogy milyen Jézus nélkül élni, milyen a tőle való távoli állapot, és aztán pedig arról, hogy mit jelent ő benne lenni és benne megmaradni. Nézzük először a képet. A képnek a szereplői elég egyszerűen felsorolhatók. Ott van először is Jézus, aki azt mondja magáról, én vagyok az igazi szőlőtő. Aztán egy kicsit később, én vagyok a szőlőtő. Csak ezt mondja igazi jelző nélkül. Ahogy mi ezt halljuk, elképzelünk egy szőlőt, egy tőkét valahol, és elképzeljük, hogy nő ki a földből, ilyen barnás a színe, kicsit köcsörtös, és el tudjuk képzelni, hogy ez egy élő növény. Metafora. De Jézus hallgatói számára ennek a képnek nagyon nagy súlya van. Azon a vidéken, abban a kultúrában, abban az országban ez nem csak egy növény, hanem a szőlő, a szőlőtő szimbólum. Az Ószövetség nagyon-nagyon sokszor használja Izrael népének a jelölésére. Amit Ambrus felolvasott az imént igét, abban is Izrael népét Isten egy szőlőhöz hasonlítja. Szőlő, szőlőskert, szőlőhegy, ehhez mindhez hasonlítja az Ószövetség Izraelt. Izrael népének a szimbóluma ez, ami, hogyha úgy jelenik meg, hogy egy jól termő, egy nagyon jó szőlő, akkor a népnek az áldásos állapotáról beszél, és hogyha a gondok vannak vele, akkor pedig általában az ítélet kapcsolódik hozzá. Olyannyira Izrael népe szimbólumává vált, hogy a makkabeusok korában, ami a két szövetség közötti korban volt, az abban a korban kiadott pénznek a hátulján szőlőtő volt, ami Izraelt jelképezte. És a jeruzsálemi templom egyik homlokzatán is volt egy nagy arany szőlő dombormű. Valaki azt mondja az írásmagyarázók közül, hogy lehetséges, hogy Jézus itt vagy ehhez közel mondta el ezt az én vagyok mondást. Nagyon sokszor kapcsolódott ahhoz a képi világhoz, ami őt ott körülvette. De mi a jelentősége annak, hogy Jézus igazi szőlőtőnek határozza meg saját magát? Az igazi szó azt jelenti, az eredeti szó, valódi nemes. Tudjátok, Izraelt Isten azért választotta ki, még valamikor a szövetség hajnalán, mert azt gondolta, hogy ez lesz az a nép, amely megmutatja az ő dicsőségét. Kiválasztott magának egy nagyon gyenge, magától nem életre való népet, letelepítette egy lehetetlen helyen, egy ütköző zónában, egy földrajzilag veszélyes helyen, és azt mondta, ha engem követtek, megmaradtok, növekedtek, áldás lesztek, és rólam fogtok beszélni. Rajtatok keresztül, a léteteken keresztül megmutatom, hogy ki vagyok én, a mindenható Isten. És sajnos Izrael az évszázadokon keresztül elhagyta Istent, lázadtellene, bálványokat imádott. És ez a szőlőtő nem töltötte be a küldetését. És amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, az a első renden azt mondja az őt hallgatóknak, hogy én vagyok az igazi Izrael. Én vagyok az, aki teljesen megmutatom, hogy milyen az Isten. És azért, mert ez a nép sajnos kudarcot vallott, ezért kellett nekem eljönni. Ezért kell nekem belépni az áldozatok sorába. Rajtam keresztül megismerhető az Atya. Én megmutatom, hogy kicsoda a mindenható Isten. Jézus tehát az igazi szőlőtő. És rögtön utána mondja is, és az én Atyám a szőlős gazda. Nagyon egyszerű a kép, ám de az Atyáról olyan dolgokat tudunk meg itt, amik nem azok a kedves, szerető Istenről alkotott képünkbe illenek, hanem egy gazdát látunk, akinek van felelőssége, aki gondozza a szőlőt, de olyan dolgokat tesz, ami például meccés, megítéli, hogy mi az, ami jó vesző, mi az, ami nem, döntést hoz, felelős, aztán amit lemetszett, az tűzre veti, rendet rak, és kicsit egy ilyen ítélő, vagy legalábbis egy ilyen nagyon szuverén atya rajzolódik ki itt előttünk. Nagyon fontos ezt látnunk, amikor Jézus beszél más én vagyok mondásban az Atyával való kapcsolatáról, és arról, hogy hogy szereti őt az Atya, és mennyire gondoskodik az Atya, és hasonlók, ezek mind igaz, mind igazak. De ez is benne van, hogy az Atya a gazda, aki szuverén úr, és azt tesz a szőlőjével, amit akar. És ez az Atya igazságos, és ez az Atya meg tudja ítélni, hogy melyik az a szőlővesző, amelyik gyümölcsöt hoz, és amelyikre szükség van, és melyik az, amelyikre nem. Ez az az atya, amely kiválaszt, és aztán, ha úgy van, akkor elvet. És ebben a képben megjelennek a tanítványok is természetesen. Mert szinte az összes én vagyok mondás, amit látunk, amit hallottunk már, abban megjelenik Jézusnak az atyával való kapcsolata, és megjelenik valamilyen módon Jézusnak a tanítványokkal való kapcsolata is. Abban a mély közösségben, amiben ő az atyával van, abba vonja be ugyanis a tanítványokat. Ebben a képben a tanítványok a szőlővesszők. Ők azok, akiknek a Jézussal való kapcsolatban, a szőlőtőn maradva van egyedül esélyük életben maradni. Azon kívül nincs életük. A Jézussal való mély kapcsolat, azaz a beszédeinek a megtartása, az ő követése, a neki való engedelmesség jelenti számukra az életet. Ha valaki tovább olvassa a 15. fejezetet, ott gyönyörűen kifejti Jézus még részletesebben, hogy azt várja a tanítványoktól, hogy tartsák meg az ő szavát, hogy azt szerint éljenek, hogy abban a szeretett kapcsolatban éljenek, amit ő megmutatott nekik. Fontos még látni, és érdekes, van egy írás magyarázva, ezt ki is emeli külön, hogy a történet elején lévő szőlővesszők nem azonosok a történet végén lévővel. A történet elején ugyanis az van, hogy az atya a szőlősgazda, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt lemetszi, és utána azt mondja a tanítványoknak, de ti tiszták vagytok a beszéd által, amit szóltam nektek, tehát titeket már megtisztított az atya, és ti én bennem vagytok, maradjatok én bennem. Ebben a gondolatkörben tulajdonképpen a lemetszett, gyümölcstelen szőlővesző az Izrael. Azok az emberek azon belül is, akik elhagyták Istent, akik a szövetség népéhez tartoztak, de nem mutatták fel Istent, nem teremtek jó gyümölcsöt. És így tulajdonképpen a tanítványok számára intő példa. Hogyha ti nem maradtok bennem, akkor ugyanarra a sorsa jutotok, mint ők. Ezek tehát a képek. Szőlővesszők, szőlőtő és gazda. És amikor elolvassuk, meg megértjük a képet, akkor megint csak feltehetjük magunknak a kérdést. Mit jelenthet ez nekünk? Mit üzen ez nekünk? Mi közünk nekünk ehhez? Jézus mondott ilyen képeket, metaforákat, ami egyáltalán kicsit félreérthető. Hogy vagyunk ehhez mi bármilyen módon kapcsolatban? Mi közünk nekünk ehhez? Nem illúzió ez az egész? Miért fontos megérteni ezt a képet? Mi köze ennek a mi valóságunkhoz? Ahhoz, amiben most élünk? Azt gondolom, hogy ez a történet, és ez a kép, és ez az én vagyok mondás azért nem megkerülhető, mert az emberi létnek nagyon-nagyon fontos, és kicsit kíméletlen oldaláról beszél. Mégpedig arról, hogy minden elfogadással, toleranciával, meg szeretettel együtt is. Itt Jézus tulajdonképpen kétféle útról és kétféle emberről beszél. Arról, aki hisz benne és elfogadja őt, és arról, aki nem. És ez a kétféle út, ez élet és halál útját jelenti. Felhördülhetünk, és azt mondhatjuk, hogy micsoda kategorizálás ez. Hogy lehetséges, hogy 21. században még ilyesmit valósnak tarthatunk. Akármennyire nehéz ehhez viszonyulni, ez van az igében is. Arra kérlek benneteket, hogy menjünk egy kicsit közelebb mind a két képhez, hogy mit ért Jézus azon, hogy milyen, aki nincs benne, és mit jelent benne lenni. És ne kategorizáljuk be nagyon könnyen magunkat, így az elején. Se abba a kategóriába, hogy nekem nincs ehhez semmi közöm, ehhez a hithez. Na, biztos én vagyok ez a gyümölcstelen szőlővesző, majd jól lemetszenek, és így tovább. Se abba a kategóriába, hogy hát én azért termem a gyümölcsöket, szolgálok, hiszek, megtértem, konfirmáltam, minden rendben van. Nézzük meg először, hogy mit jelent az, amikor valaki nincs benne. A szőlőtő nem maradó, lemetszett veszőnek a képe, akik ott, abban a helyzetben jelenthették Jézus ellenségeit, vagy azokat, akik Izraelhez tartoznak, de igazából nem mutatják fel Istent, hosszabb távon mindazokat jelenti. Egyrészt, akik őt nyíltan megtagadják. Azokat, akik nyíltan elutasítják Jézust. Akik nem ismerik el őt. Jelenti ugyanakkor azokat az embereket is, akik üres vallási keretekben próbálják a hitüket megélni, és azt gondolják, hogy az Istennel való kapcsolat az annyi, hogy hát úgy, mintha az ember befizeti az adót az államnak, Istennek is befizeti az adót, le tudja a kötelességeit, nagy bajt nem csinál, néha eljár a templomba, adakozik, és egy olyan átlagos jó életet él. Aztán azok is, Jézus korában is volt egy csomó ilyen ember, aki azt gondolta, hogy betartom a törvényt, és az rendben van. Én megtartom a 10 parancsolatot, sose gyilkoltam, nem loptam, semmi rosszat nem csináltam. Kedves vagyok Istennek, majd az utolsó napon ez biztos beszámítja nekem. Nagyon sok olyan ember, aki magát vallásosnak tartja, és távol jön tőle minden ítélkezés. De ez szerint a kép szerint mindaz, aki nem terem gyümölcsöt, akiben nincs meg az élet, akiben nincs meg az élő kapcsolat Jézussal, az halál útján van. Az igazából nincs benne. És van ennek az állapotnak egy nagyon érdekes jelzője, hogy meg lehet fogni, hogy mit jelent az, hogy valaki nincs Jézusban. Mert azért ez nagyon sok kérdést felvethet bennünk, és lehet, hogy elkezdek kicsit nyugtalanítani minket, hogy jaj, mi van, ha én se vagyok benne esetleg, hogyha most távol is vagyok őtőle. Azt mondja az ige egy helyen, amikor Jézus azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, magától a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt, hogyha nincs a szőlőtőn, és ez a magától szó, amiben megragadható ez az állapot. Az ember, aki igazából mélységesen meg van győződve arról, hogy magától, vagy mondhatjuk így, magamtól minden megy, az lényegileg el van szakadva Jézustól. Ha azt gondolom, hogy magamtól úgy igazából mindent el tudok intézni, magamtól meg tudok állni a lábamon, megvannak a kapcsolataim, megvannak az eszközeim, számíthatok másukra. Magamtól meg tudom hozni a döntéseimet, nincs szükségem Istenre. Magamtól, és aztán hozhatom itt a sort, hogy mi mindent gondolhatok, hogy mi megy magamtól. És ez nem azt jelenti, hogy a felnőtt ember ne legyen önálló, és ne próbálja maga az életét irányítani, mint minden egészséges ember, de ha nincs a számításban ott Jézus, és nem jelenik meg mindebben a teljes ráutaltság, akkor el vagyunk szakadva tőle. Micsoda illúzió, hogy majd én magam irányítom az életet. Micsoda illúzió, hogy majd magától minden megoldódik, és tudom én, hogy merre kell menni, és hogy mi a jó döntés, Isten nélkül nem megy. Nagyon érdekes az az állapot, ahogy Jézus leírja ezt a benne nem maradó embert. Mi jellemzi ezt az állapotot? Az egyik ilyen dolog a létértelmetlenség. Akkor Jézus azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, akkor ez egy olyan fajta ellehetetlenedést jelent, amit az az ember, aki nincs Jézussal élő kapcsolatban, újra és újra észrevesz a saját életében. Mik ezek? A létnek a korlátai. Amikor az az ember, aki azt gondolja, hogy megy magától az élet, és mindent el lehet intézni, a szembesül a mulandóságával, a szembesül az erejének a határaival, szembesül azzal, hogy valójában mennyire hiába való az emberi lét, hogy nincs semmi maradandó dolog, szembesül a sikertelenséggel, a magánnyal, az elhordozhatatlan fájdalommal, a veszteséggel. És mondhatnád, hogy mindezzel szembesül az is, aki Jézusban hisz. Igen, de aki nincs a szőlőtőn, akinek nincs vele élő kapcsolata, az ezekben a helyzetekben nem is tudom, mit csinál. Összeomlik? Vagy az illúzióiba menekül? Ezek a helyzetek és a létértelmetlenség összetörik mindazt, akinek nincs élő kapcsolata Jézus Krisztussal és rajta keresztül Istennel. Ez az állapot egyébként az igéből is kitűnik, ez a nélküle élni, nem benne lenni. Ez nagyon sokszor nem egy radikális elfordulás. Nagyon sokszor nem arról van szó, hogy hirtelen egyik pillanatról a másikra valaki nyilvánosan megtagadja Istent, és nem jár többet templomba, és törli a Facebookra azokat a barátai, akik keresztények, és nem foglalkozik semmivel. Nagyon sokszor ez nem egy radikális fordulat, hanem egy szép, csöndes, lassú elszakadás. Sokáig abban az illúzióban élünk, hogy minden rendben van. Jó családba születtünk, meg hát ide tartozunk. És aztán egy idő után nyilvánvalóvá válik az életünkön, hogy nincsenek gyümölcsök. Az Istentől való elszakadtság ugyanis nagyon sokszor nem látható a mindennapokban. Sokan esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy meg tudják ítélni, hogy ki hívő és ki nem. Szerintem Isten nagyon mosolyog az ilyen kijelentéseken, mert ezt egyedül csak ő tudja. És nem látunk egymás szívébe, és nem tudjuk, hogy kinek mi van a szívében. A gyümölcsök sok mindenről árulkodnak, de a látszatot, az illúziót sokáig fent lehet tartani. De az elszakadás akkor is megtörténik. És mindez igazából nyilvánvalóvá majd csak az utolsó napon lehet, mert van ennek a képnek és ennek az állapotnak egy nagyon érdekes jellemzője, mégpedig az, hogy a végén nagyon világosan meglátszik, hogy ki az, aki Jézusban van, és ki az, aki nem. A lemetszés, a vesszők összegyűjtése, a megégetés, ezek apokaliptikus képek. Olyan képek, amik arról beszélnek, és erről sem divat manapság annyira beszélni, még keresztény gyülekezetekben sem, hogy van kárhozat, hogy van Istentől való örök elszakadt állapot, hogy van olyan állapot, ahonnan nincs visszaút, és hogy Krisztuson kívül nincs üdvösség. Illúzió ez, vagy valóság? Ugyan már, annyiféle vallás van. Ugyan már, Isten látja a szándékomat. Ugyan már, miért kell ennyire exkluzívnak lenni? Ma pedig ez áll előttünk az igében, és ennek a fényében tudom nektek hirdetni az evangéliumot. Mert ha őszintén beletekintünk ebbe az üzenetbe, akkor beláthatjuk azt, hogy ha éppen most úgy is gondoljuk, hogy rendben van az életünk, és én el is hiszem, nem is kételkedem meg, de hogy az életben soha nem fenyeget bennünket az, hogy elszakadjunk, hogy azt gondoljuk, hogy megy nekünk magunktól az élet, vagy ne érne olyan nagy fájdalom és csalódás, hogy ne zárkóznánk be, és ne rendülne meg a bizalom Jézusban. Az valószínűleg nem lehet. Nem lehet, hogy ez soha ne érjen el bennünket. Ezért kell, hogy meghalljuk az evangéliumot, és ezért kell, hogy megértsük, hogy mit kell tennünk, hogyha felismerjük magunkban, hogy a valóság az az, hogy elkezdtem elszakadni. A valóság az az, hogy nem táplálkozom már a szőlőtőből. A valóság az az, hogy igazából szívesebben foglalkozom a saját dolgaimmal, meg minden más dolgokkal, mint Isten dolgaival. A valóság az az, hogy Jézus szava egyszer fontos volt, de ma már nem olyan fontos. A valóság az az, és folytathatjuk azt, hogy mit tudnánk itt mondani. Az evangélium az az, hogy most még nincs apokalipszis, még nem a végén vagyunk, és ez, amiről Jézus beszél, ez az elvettetés, ez még nem történt meg, és hiszem, hogy mindaddig, amíg ez nem történik meg, van lehetőségünk megújítani a vele való kapcsolatot. Nézzük, hogy mire hív, és harmadszor beszélek arról, mit jelent benne maradni. Nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy bensőséges közösségben lenni Jézussal. A különlegesség ennek a képnek az, hogy ezt nem a tanítványok mondják, hogy ó Jézus, szeretnénk lenni a szőlőtőn, a szőlőveszők, és úgy szeretnénk hozzátartozni, hanem a Jézus mondja, hogy hát ti vagytok a szőlőveszők, az ő oldaláról indul ez a kapcsolat. Ez a bensőséges kapcsolat nem a mi vágyunk, ki se tudtuk volna találni, hanem az ő igénye és ígérete. És erre hív bennünket, és hadd osztassak el már most itt az elején egy nagy félreértést. Ez nem a nagy aszkétáknak a kiváltsága, hogy ilyen misztikus közösségben legyenek Krisztussal, akiknek ilyen látomásaik vannak, nem is a lelkészeké, nem is a lelkész családból a születő gyerekeké, hanem mindenki, aki őszintén keresi Istent. Ez a személyes kapcsolat egy nagyon egyszerű dolog. Ez a hozzávaló elköteleződés, ez az élő kapcsolat. Ez egyáltalán nem különleges emberek kiváltsága. Úgy írja le ebben a képben Jézus ezt az állapotot, hogyha én vagyok a szőlőtő, ha hozzám kapcsolódsz, akkor gyümölcsöt teremsz, ha szőlőveszőként bennem vagy, akkor az élet áramlása van benned. Akkor mindent megkapsz az élethez, amire szükséged van. Élet lesz benned. És lehet, hogy érnek ugyanolyan hatások, mint azt az embert, aki magától próbálja a sorsát irányítani, de nem omlasz össze. Vagy ha összeomlasz, újból felépülsz. Helyreállsz. Van perspektívád. Van identitásod bennem. Olyan identitás, ami nem múlik el. Heidelbergi K.T. 32. kérdés felületében így teszi fel a K.T. író a kérdést. Miért neveznek téged kereszténynek? És a válasz, mert hitáltal Krisztusnak tagjas, így az ő felkentésének részese vagyok. Tagja vagyok. Hozzátartozom. Akiben ott van a Jézus beszédei iránti vágy, és az, hogy az ő szavát fontosnak tartsa és keresi őt, az benne van. És aki benne van, az gyógyítani fogja ez a kapcsolat. Valódi élő kapcsolat. Egy példát hadd mondjak még itt erre, hogy nagyon egyszerűen megragadható legyen. Gondolj egy olyan emberre az életedben, akár lehet egész közeli hozzátartozó is, akivel rendszeresen tartod a kapcsolatot, telefonáltok akár, beszélgettek, tudtok egymásról egy csomó mindent, de igazából nincs élő személyes kapcsolat. Igazából csomó információt tudsz róla, de fogalmat sincs róla, hogy ő ki. Nem tudom, hogy nektek van-e, nekem van. Akiről úgy igazából, hogyha nagyon nagy baj lenne, biztos nem őt hívnád fel. Igazából sok mindent tudsz róla, de van közöttetek valami, egy fal. Nincs bizalom. És képzelj el valakit, akivel lehet, hogy ritkában is tartod a kapcsolatot, de egyszerűen érzed, hogy van közöttetek élő kapcsolat, és lehet, hogy évekig nem látjátok egymást, és újra találkoztok, és pontosan ott folytatjátok, ahol abba hagytátok, és ismeritek egymást, és tudjátok, hogy mire gondol, és nem sorolom tovább. Na, ez az utóbbi. Nem tudok jobb képet, mint egy emberi kapcsolati mintát. Hogy ez az a kapcsolat, amire Jézus hív bennünket. Ez a személyes valódi kapcsolat. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez valahol egy titok, egy misztérium. Annak ellenére, hogy nem egy ilyen nagyon különleges is elvon, de mégis hát valakivel kapcsolatunk van, akit nem látunk. Valakivel mélységes, mély bizalom kell, hogy legyen, akiről egy könyvből olvasunk. Valaki, akiről tudhatunk, meg aki ott van az életünkben, de mégis ilyen megfoghatatlan. Azt gondolom, hogy azokat a kétségeket, vagy kérdéseket, ami ezzel kapcsolatban van bennünk, azt el lehet neki mondani. El lehet mondani, hogy Jézus, kereslek téged, szeretnék hinni benned, de ez olyan nehéz. Olyan nehéz, hogy ez megfoghatatlan. De ami ennél is fontosabb, hogy mi történik azzal, aki Jézusban van, másodszor az, hogy aki Jézusban van, és rajta van szőlőveszőként a szőlőtőn, az mindeközben gyógyul. És erről a gyógyulásról csak egy rövid kis kép. Azt olvassuk az igében, hogy az, aki benne van, az a tanítvány, az akar, kér és adatik. Azt olvassuk, hogy bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. Na, hát ha valaki eddig nem gyanakodott volna, hogy ez ilyen illúzió gyanús, akkor itt megakadhat, vagy na hát ezért már sok ez, akarok és kérek és adatik, bármi, még egyszer elolvasom, mi van ott, bármi, hát ez túlzás, ez egy költői túlzás, biztos Jézus ilyen túlzásokba beszélt. De gondoljuk csak végig. Az az ember, aki Jézus nélkül él, az is akar, az is kér, aztán tapasztalja, hogy nem adatik. És aki meg benne van, annak változik az akarata. Az megtanul kérni, és azt is megtanulja, hogy úgy kérek, hogy Isten tényleg szuverén úr, mert szőlős gazda, hogy az előbb mondtam, és ha nem fogja megadni, nem sértődök meg, mert tudom, hogy a javamat akarja. Ezért igazából, ami adatik, az az, ami a legjobb nekem. Még akkor is, ha nem az lesz, amit kértem. Értjük? Jézus nélkül kérek, akarom mondani, akarok, kérek, és aztán, ha nem az adatik, akkor azt mondom, hogy nincs Isten. És ha meg benne vagyok, akkor a gyógyult akaratom megtanít kérni azzal a szabadsággal, hogy el is engedem, hogy mi adatik ebből. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És akik benne vannak, azok harmadszor termék a gyümölcsöket. Gyümölcstermés. Ez egy nagyon markáns része és jele annak, hogyha valaki Jézusban van. Na de mit jelent ez a gyümölcstermés? A gyümölcstermés valami látható jele annak, hogy Jézussal élő kapcsolatom van. Nem egy elvált teljesítmény, hanem az életnek a jele. Nem mások véleménye rólam. Nem annak a következménye, hogy én milyen jó családból születtem, és én nekem olyan jó gyerekszobám volt, és nekem nagyon jó neveltetést kaptam, én meg egy jó ember vagyok, és innentől fogva olyan jó gyümölcsöket tudok teremni, hogy csak na. Nem ezek a dolgok. A gyümölcstermés mind annak a következménye, hogy megismertem a legnagyobb szeretetet a világon, azt az elfogadást, ami Jézus Krisztuson kívül sehol nincs, és ennek az eredménye. És állítom, hogy ha jól mennek a dolgok, a gyümölcstermésnek a, most mondok egy számot, 80-90%-át nem is látjuk. És ez így van jól. Mert mik a gyümölcsök? Ha Jézusban vagy, akkor ez a szeretet átmegy rajtad, és gyümölcs lesz az, ahogyan hozzász az emberekhez. Nem azt jelenti, hogy mindenkihez kedves leszel, de valahogy a hozzáállásod változik. Megtanulsz bocsánatot kérni, megtanulsz elismerni, hogy nem vagyok tökéletes. Ez az életedben egy alázat. Ahhoz képest, amilyen vagy alapból, ahhoz képest változol és fejlődsz. Rendezett az életed. Rendezettek lesznek a kapcsolataid. Kapsz egy békességet, amely körülötted is megjelenik, és ne ilyen nagy ideális dolgokra gondolunk. Lehet, hogy egy ilyen vibráló személyiség vagy, és még ha Jézusban vagy, akkor is vibrálsz, és nem lesz tökéletes békesség állandóan körülötted, de ahhoz képest, ami nélküle lennél, ahhoz képest több lesz a békesség. Aztán egy nagyon fontos gyümölcs az, hogy az életed példa lehet mások számára, és erről a legjobb, ha nem tudunk, hogy példa mások számára az, ahogy kezeljük a konfliktusokat, ahogy élünk, ahogy döntést hozunk. Nagyon sokan lehet, hogy látnak és figyelnek bennünket. És az életünk példa úgy is, hogy nem tudjuk. A lélek gyümölcsének minden fajtája, amit a Galata levél mond. És természetesen ennek a része lehet a Krisztusért végzett szolgálat a gyülekezetben is. Nagyon hosszan folytathatnám a sort. És nem arra van szükség, hogy elkezdjük vizsgálgatni, hogy jaj, 10 gyümölcsből, ha legalább 3 megvan bennem, akkor benne vagyok, ha csak 2, akkor már megbuktam. Hanem kérdés, hogy tényleg van-e élő személyes kapcsolatom Jézussal, mert akkor a gyümölcstermés történik. És aki mezőgazdász, vagy ismeri a növényeket, az ennél sokkal jobban tudja, mint én, de ha jól tudom, a fáknak, a gyümölcsfáknak is, meg a szőlőnek is az életében megvannak azok az időszakok, amikor több gyümölcsöt terem, és megvan, amikor kevesebbet. És természetes az, hogy nem egyforma mindig az a gyümölcshozam, és nagyon-nagyon sok mindentől függ. Lehet, hogy ez az ige abba szólít meg ma téged, hogy ne legyenek olyan nagyon nagy elvárásaid magaddal szemben, hogy te mindig olyan gyümölcsöket teremj, hogy az látható legyen, és hogy meglegyen a mennyiség, és mindenki elámuljon, hogy milyen nagy dolgokat és csodákat tesz Isten az életeden keresztül, és hogy megszabadított. El kell engedni azt is, hogy éppen mennyi a gyümölcs, és mennyi látható abból. Kedvencem ebből a képből el kell, hogy mondjam nektek, egy írásmagyarázó idehozza azt a képet, amit Pál apostol használja a keresztényekre. Azt mondja, Krisztus jó illata vagyunk a világban, és azt mondja ez az írásmagyarázó, hogy a jó gyümölcsnek jó illata van. Szóval egyszerűen csak ennyit jelent a gyümölcstermés. Jó illatként jelen vagyunk a környezetünkben. Átárad rajtunk Isten szeretete. Minden alkalmatlanságunk és méltatlanságunk ellenére. Nem leszünk szentek, nem leszünk tökéletesek, de Isten eszközei leszünk. Ez az, amire hív bennünket. És még egy jó hír, hogy mindezt nem magányos harcosként kell megharcolnunk. Mert Jézus itt folyamatosan végig több eszembe beszél. Végig a tanítványoknak beszél. A tanítványi körnek, a 12-nek, egy közösségnek beszél. És amit az előbb mondtam egy eszemben arról, hogy akarsz, kérsz és adatik, az igazából több eszembe van. Igaz, a saját életünkre is egyénileg, de ő itt egészen konkrétan a közösségnek mondja, hogy ti akartok, ti kértek és nektek adatik. Mert hogy a vele való közösség összeköti mindazokat, akik hozzá tartoznak. És benne maradni lehetetlen úgy, hogy egymáshoz ne kapcsolódnánk. És tiszteletben tartom annak a véleményét, aki azt mondja, hogy ő otthon is tud keresztény lenni, és nem jár gyülekezetbe, mert a keresztények képmutatók, és nincsenek jó gyülekezetek, és sorolhatnám az érveket, de tartósan fejlődni közösségbe lehet. Mert a közösségben megéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül, és erősíthetjük egymás hitét. És megélhetjük azt a csodát, hogy együtt kérünk, és együtt meghallgat bennünket Isten. Egyébként ehhez nagy alázat is kell egymás terhét hordozni. Megosztani egymással a terheket, őszintén feltárni mondjuk, hogy miért kérek imádságot, hogy mi a bajom, amit csak mindig itt tartok, imádkozzatok értem. Meg ahhoz is alázat kell, hogyha hallom a másiknak a nyűgjeit, akkor elhordozom, hogy mi csak mindig itt tart, ilyen dolgokkal küzd. Nagyon sokszor a közösség, tudjátok, ahhoz is kell, hogy az illúzióinkat lerombolja, és egy kicsit tükröt tartson nekünk, és meglássuk azt a valóságot, amiben ott van Isten. Szóval megmaradni Jézusban azt jelenti, megmaradni a közösségben. Na de mit jelent ez az egész a gyakorlatban, amiről beszélek? Nem arról van szó, hogy ma itt este szeretnék egy plusz terhet rátok rakni. Nem elég, hogy küzdötök a mindennapi életnek a harcaival, az egzisztenciális harcaitokkal, küzdötök esetleg a családotokkal, a szüleitekkel, a gyerekeitekkel, sorolhatnám tovább, és akkor ez még egy plusz teher, plusz egy szakkör, mire el kell járni, hogy na még egyébként felelj meg így Istennek, és egyébként maradj Jézusban, mert ha nem nagy baj lesz, hanem arról szól, és arra hív, hogy újítsd meg a bizalmi kapcsolatodat és az elköteleződésedet vele. Semmi másról nem szól, mint hogy ma este itt egy újabb lehetőség, hogy elmondd neki, hogy mennyire szükséged van rá. Hogy megújítsd azt a kapcsolatot, ami lehet, hogy most jó. Ha jó egy kapcsolatot, ami meg lehet újítani, az nem baj. Ha meg nem jó, akkor meg itt az ideje megújítani. Bizalom kell. Rá kell bíznod magadat, akármihez körül, akármennyire fájdalmas. Lehet, hogy nem úgy távolodtál el, hogy te magadat nagynak meg erősnek képzeled, hanem valami olyan teherért, ami azt mondod, hogy hogy férez bele Isten szeretetébe. Lehet, hogy nem tudod elfogadni a veszteséget, vagy akármit, ami nagyon nehéz. Akkor is arra hív, hogy újítsd meg a bizalmat vele. Úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, és kikerülhetetlen a kép, hogy az a Jézus, aki azt mondja, én vagyok a szőlőtő, azt is mondja, majd nem sokára elhangzik az úrvacsora szereztetési ígében, hogy a pohár, az új szövetség az én vérem által. És abban a pohárban bor van. A szőlőtőnek a gyümölcse. Ez a jó gyümölcs, amit Jézus azért hozott, hogy megújíthassuk vele a kapcsolatunkat. Ez a benne maradásunknak az ára. Mert hisszük, és ez talán a református hitünk egyik sajátossága, a Szentírás alapján, hogy aki megértette az Istenre szorultságának a szükségét, aki meghallotta Jézus hívását, aki segítségül hívta őt, aki rábízta magát, aki elkötelezte magát vele, az nem eshet ki ebből a kegyelemből. És ezek nagyon súlyos szavak. De hisszük, hogy ez a kapcsolat, ez Isten oldaláról áll, ő a garancia erre az egészre, és az, hogy benne maradunk, az az ő hűségén múlik. És ez nem tesz bennünket könnyelművé, hogy úgy is megtartatom, csinálok, amit akarok, hanem megerősíti a benne való bizalmunkat, hogy ő nagyobb nálunk, ő nagyobb annál, hogy mi végérvényesen el tudnánk térni tőle. Hát illúzió ez, vagy valóság? Ez a mai este kérdése számunkra. És én most végül azt mondom nektek, egyik sem. Sokkal több. Sokkal több, mint bármilyen álom. Sokkal több, mint a látható valóság. Valóság feletti valóság. A Szentírás azt mondja erre, Isten országa. A mennyország közöttünk, amit hitáltal megragadhatunk. Az evangélium az ma nekünk, hogy visszatérhetünk hozzá, hogy benne lehetünk, hogy hozzátartozhatunk, mert ő hűséges. Nagyon szép és nagyon különleges az, hogy ez az ige ma este nem csak nekünk egyéneknek jelent sokat, és jelenti a megtartatásnak az ígéretét, hanem a gyülekezetnek is sokat jelent. Ha kifele mentek, akkor itt a lépcsőnél van egy ilyen kis tábla, a templomnak az építése során, és a gyülekezet alakulása során volt egy nagyon-nagyon fontos ige, ami végigvezette a gyülekezet közösségét. És hisszük, hogy ennek az igének az igazságai és ígéretei valóságá lesznek a számunkra egyre inkább, az egyén életünkben és a gyülekezeti életünkben is. Így hangzik ez az ige. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltetek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Így legyen. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a velünk közölt kegyelmedet, amelyet kijelentettél és megmutattál nekünk ma is a kenyérben és a borban. Köszönjük azt is, hogy láthattuk és tapasztalhattuk a közösséget, amelyet együtt alkothatunk, és amellyel együtt dicsérhetünk téged. Kérünk téged azt, hogy ebben a kegyelemben tudjunk megmaradni, attól, hogy szent lelked által a hétköznapokban is, úgy az élet nehézségei között, a problémákban, de az örömökben és a sikerekben is tudjunk mindig alázatosak maradni, és tudjuk megvallani, hogy te vagy a mi Urunk, és te vagy egyedül méltó arra, hogy dicsérjünk és tiszteljünk téged. Add, hogy ez legyen előttünk, és add, hogy ez a szeretet vezessen bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.